Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel. Gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk. Tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Ugyan évről évre gyorsan nő a házasság helyett együttélést választó párok száma, nem árt azzal tisztában lenni, hogy jogi és intézményi értelemben a házasság a szilárdabb választás. Persze vannak előnyei az élettársi kapcsolatnak, ám például a vagyonjogi ügyekben lényegesen nagyobb óvatosság és körültekintés javasolt. A kapcsolati formától függetlenül azonban bőven akadnak félreértések, tévhitek. Sokan úgy vélik, ha ők kerestek többet egy kapcsolatban, nekik jár több a közös vagyonból. A házassági szerződés mindenhatóságában is sokan hisznek, ahogy gyakorta érvként az is elhangzik, érdemes közjegyző előtt házassági szerződést kötni, mert azt nem lehet megtámadni. A valóság persze sok esetben egészen más. Vajon a házas felek, élettársak maguk is megállapodhatnak a közös vagyon sorsáról? Be kell bizonyítani, hogy a vagyontárgyakat közösen szerezték a felek, ha 15 év után tényleg közös lesz az együttélők vagyona. Dr. Sovány Nikolett ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
A házasságban létrejövő vagyonközösség alapján milyen arányban illeti meg a közös vagyon a feleket? Vagy van-e jelentősége, hogy kinek nagyobb a fizetése?
Házastársak között nincsen, hogyha ők nem tértek el a törvényes rendszertől, nem alkottak az ő saját vagyoni viszonyaikra egy ettől eltérő másik rendszert, akkor egyáltalán nincsen jelentősége. A házastársi közös vagyon ilyen esetben a házastársakat egyenlő arányban illeti meg, és egyáltalán nincs annak jelentősége, hogy ki milyen jövedelemre tett szert a házasság alatt, vagy a házassági együttélés alatt. Sokszor szoktam találkozni azzal, hogy ügyfelek ezt sérelmesnek tartják, tipikusan mindig a többet kereső fél az, aki ezt sérelmezi, és szeretné, hogyha a szabályok nem így rendelkeznének, illetve ezt nehezen tudja elfogadni, de ez házastársak között mindenképpen így van. Az a mögöttes koncepció, tehát az ennek a jogszabálynak az indoka, hogy abszolút értéknek tekinti a háztartásban végzett munkát is, feltételezi, hogy az egyik házastárs adott esetben azért tud egy magasabb jövedelemmel járó tevékenységet, munkavégzést folytatni, mert a másik házastárs otthon ellátja a gyermekeket, intézi a háztartást, tehát annak a munkának is abszolút értéket tulajdonít. Ezért aztán házastársak között ez az egyszerűbb megoldás minden egyenlő arányú tulajdonukat képezi, ami a közös vagyont jelenti.
Élettársi viszonyban van egy közös vagyon, és szükség van-e ilyen esetben annak bizonyítására, hogy ki mennyivel növelte ezt a közös vagyont?
Sőt, kell is bizonyítani, az élettársaknál pontosan ez a legfontosabb különbség a házastársakhoz képest, ők a jövedelmük arányában tudnak, illetve őket a jövedelmük arányában az élettársi együttélés alatt elért jövedelmük arányában illeti meg a közös vagyonból a részesedés, és itt ilyen esetben a teljes élettársi kapcsolat időszakát vizsgálja a bíróság, ami adott esetben akár 20 év is lehet. Viszonylag nehéz, ugye minél hosszabb ez az időszak, visszamenni arra, és a teljes élettársi kapcsolat időszakát feltérképezni és megállapítani, hogy itt a jövedelmi arányok egymáshoz képest hogyan alakultak.
A házassági szerződés biztosítéke arra, hogy a házasság előtti külön vagyon megmarad?
A házasság előtti vagyon az mindenképpen külön vagyonnak minősül. Ezen a házassági szerződés, házassági vagyonjogi szerződés nem változtat, viszont egyértelművé teheti. Ha ezt a házastársak nyilván rögzítik egy szerződésben, akkor később már ezzel kapcsolatban nincsen bizonyítási kötelezettségük, hogy mi az, ami a házassági életközösség kezdetekor megvolt, illetve mi az, ami később került a vagyonukba. Tehát törvényi vérelem alapján egyébként is külön vagyonnak minősül, a bizonyítást tudja adott esetben megkönnyíteni ennek a rögzítése.
Van-e annak értelme, hogy házasság ideje alatt is kössenek egy vagyonjogi szerződést?
Miután a házassági vagyonjogi szerződés klasszikusan azt jelenti az a házassági vagyonjogi szerződés, amiben ők eltérnek a törvény szabályaitól, ami azt mondja, hogy minden a közös vagyonukba kerül, ami egyenlő arányú közös vagyonukba ráadásul, ami nem minősül külön vagyonnak. Így, ha ettől a rendszertől el szeretnének térni, és nagyon sokszor el is szoktak térni, nagyon gyakran találkozom azzal, hogy a házastársak maguk is úgy tekintik, hogy egyikőjük, másikójuk nevén lévő számla az az adott házastárs saját számlája, amiről valamilyen módon a közös költségeket viselik. Tehát ha ezt a rendszert ők tényleg alkalmazni szeretnék, akkor mindenképpen szükséges házassági vagyonjogi szerződés kötése, hiszen ahhoz, hogy eltérjenek ettől a törvényes rendszertől, mindenképpen írásban kötött szerződés és közjegyző vagy ügyvéd által készített szerződés szükséges, az érvényességi feltétel. Tehát ha ők nem akarják ezt a közös szerzéses rendszert alkalmazni, akkor ilyen írásbeli ügyvéd vagy közjegyző által készített szerződés semmiképpen sem mellőzhető.
Közös vagyonnak számít a felek által működtetett üzleti vállalkozás, és mondjuk az osztalék, a bevétel, abból származó bevétel?
Ha ezt a vállalkozást a házassági életközösség alatt hozták létre, akkor igen, az közös vagyonnak minősül. Itt megint csak a vállalkozási forma lehet esetleg kérdéses adott esetben. Az egyéni vállalkozónál ugye a vállalkozói vagyon a magánvagyonnal olvad össze, vagy azzal teljes mértékben egybeesik, tehát itt ez nem tud elkülönülni, de például egy KFT-nél a KFT beli üzletrész az abszolút vagyoni értékkel rendelkezik, önálló vagyontárgyinak minősül, és az a házastársak közös vagyonának tud minősülni, hogyha az életközösség alatt hozták létre például ezt a céget.
Vagyonjogi vita esetén van-e értelme közjegyzőhöz fordulni a feleknek? Mit tud a közjegyző tenni? Valóban megtámadhatatlan a közjegyzőtett nyilatkozat, vagy pedig érdemes családjogban járatos ügyhöz fordulni?
Vagyonjogi vita esetén a közjegyző sokat már nem tud tenni. Tehát ha már vita van a felek között, akkor azt vagy tudják peren kívül rendezni, vagy pedig a bíróság fogja tudni ezt a jogvitát eldönteni. Közjegyző nem járhat el bíróság előtt, nem láthat el ilyen jellegű peres képviseletet. A közjegyzőnek két módon lehet mégiscsak szerepe, hogyha nem vagyonjogi vitáról beszélünk, hanem esetleg a felek előzetesen már ideje korán gondolkodnak, és házassági vagyonjogi szerződést szeretnének kötni, akkor az érvényességi feltételként megjelenhet a közjegyző, hiszen vagy közjegyző, vagy ügyvéd kell, hogy készítse ezt a szerződést. A kettő között én jobban tartom, vagy jobbnak tartom nyilván, hogyha ezt ügyvéd készíti, pontosan azért, mert ő kellő gyakorlati tapasztalattal is rendelkezik akár a bíróság előtti oldalát is ismerve. Viszont közjegyzőnek igenis szerepe lehet abban, hogy a házassági vagyonjogi szerződést, amit akkor is, hogyha azt ügyvéd készítette, közjegyzői kamara által vezetett vagyonjogi nyilvántartásba lehet beegyeztetni, ami nem egy rossz dolog, abszolút értelme van, ebben az esetben a házassági vagyonjogi szerződés harmadik személyekkel szemben is hatályos, nem csak a felek között, hanem mondjuk hitelezőkkel szemben is hivatkozható. Tehát közjegyzőnek leginkább itt van szerepe.
A bíróságra hárul a vagyonmegosztás, milyen költségekkel jár ez a jogvita? Mire számítsanak a felek?
Nagyon magas költségekkel jár. Nemrég változtak ezzel kapcsolatban a bírósági illetékek, ami az ilyen pereknek az egyik költségét jelenti, és egy sávos szabályozást vezetett be a módosító jogszabály ezzel kapcsolatban. Nagyon magas tud lenni már önmagában a bírósági illeték is. Megszűnt a korábbi plafon, ami a 1,5 millió forintot jelentette az illetéknél, ez nincsen. Sokkal nagyobb költséget is tud jelenteni. A per során nyilván, ha valaki jogi képviselővel jár el, és mondjuk nem kötelező a jogi képviselet, de mindenképpen célszerű, én azt gondolom, egy ilyen horderejű perben. Nyilván a jogi képviselőnek is díja van, amit meg kell előlegeznie annak a félnek, aki részére megbízást adott. Valamint, ami még irtózatosan nagy költséget jelenthet, az a szakértői bizonyítás, hiszen ezekben a perekben a vagyontárgyak értékét, főleg akkor, hogyha régebbi időállapotra kell visszamenni, mindenképpen szakértőnek kell megállapítania, a szakértői bizonyítás is borzasztóan magas költséggel jár. Tehát nyilván célszerű, hogyha lehet egy jogvitát peren kívül, bírósági eljáráson kívül megoldani, és valahogy a feleknek mégiscsak megállapodni, nem mindig van erre lehetőség, és nem is szabad nyilván minden áron, ekkor viszont a bírósági rendezés marad.
Tehát peren kívül, vagy per előtt meg kellene állapodni a két félnek. Ön hogyan látja a vagyonmegosztással kapcsolatos súlyos vitákat? Hogyan lehetne egyáltalán megelőzni és elsimítani?
Hát, ha a felek nem válnak el, akkor nyilván nem merül fel ez a jogvita, de De például egy házassági szerződéssel, akár egy állapotrögzítővel, vagy mindig, ami éppen az adott idő pillanatban a felek akaratát rögzíti, és nem később kell kibogozni, az egész biztos, hogy nagyon sokat tud segíteni a későbbi vitáshelyzetek rendezésében, illetve, ami legfontosabb, hogy egyáltalán tisztában legyenek a házastársak azzal, hogy az ő vagyoni viszonyaikra milyen szabályok vonatkoznak, mivel kell kalkulálniuk majd akkor, hogyha ez a házasság mégiscsak megromlik, és ők külön szeretnék folytatni az életüket.
Dr. Sovány Nikolett ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A KKV-kat segíti a Demján Sándor tőkeprogram, amelynek megvalósításáért az MKIK tőke alapkezelő ZRT felel. Ágy Zoltán, az alapvezérigazgató helyettese a többi között arról beszélt nekünk, hogy két dologban lehet nagy segítség a program a kis és közepes vállalkozásoknak. Vagy közvetlen beruházások megvalósításában, vagy az ahhoz szükséges önerő megteremtésében. Megkérdeztük tőle azt is, hogy a vállalkozóknak meghirdetett fix 3%-os kamatozású hitelprogram helyett miért érdemesebb inkább a Demján Sándor tőkeprogramot választani, M. Szűcs Péter interjúja.
Általában Magyarországon a magyar vállalkozások mennyire vállalkozókedvűek, amikor fejlesztésről, előretekintésről, innovációról van szó?
Általában nehéz beszélni valamiről, ez nagyon fontos. Tehát mindig vannak nagyon bátor, nagyon tehetséges, nagyon előre menekülő vállalkozók, de hogyha általában akarunk beszélni a vállalkozókedvűről Magyarországon, akkor ez azt gondolom, hogy nem az, amit szeretnénk látni. Vannak globális okai, vannak európai okai, vannak magyar okai, hogy miért lanyult egy kicsit a vállalkozó kedve az elmúlt időszakban.
Kezdjük messziről egy kicsit, induljunk a globálistól. Könnyebb értenünk aztán majd, hogy mi az, ami nem globális, hanem
globális kiszámíthatatlanság, az például a megváltozott geopolitikai körülmények. Tehát ugye eddig lehetett mondani, hogy egy úgynevezett unipoláris világ van, tehát egy Egyesült Államokkal most egy multipoláris világ felé megyünk. Blokkosodnak országok, országcsoportok. Ez látszik nagyon sok helyről. Egyes országcsoportok szankcionálnak más országcsoportokat, építik az alternatív határon átnyúló fizetési rendszereket. Tehát látszik, hogy a vám tarifák ezeket elég sok helyen megénekelték már sokan, hogy
jó,
van egy ilyen történet.
Azt mondanám erre, hogy ezek a globális cégeket így illeti, van. A nagy vállalatokat.
Mi de mindenre elsősorban,
hat. Na jó, csak hat. Igen, de hogyan? A KKV szektor hogyan érzi meg mindezt?
Hát aki például exportál, az, hogy volt egy szegedi elektronikai cég, egy egyik ügyfelünk, aki egyébként főleg exportál. Azt mondta az alapító, hogy ő elég idős ahhoz, hogy még 2004 előtt is exportált, amikor még nem voltunk az Európai Unió tagjai. Még emlékszik jól a vámokra, könnyen alkalmazkodik hozzá, nem örül neki természetesen, de emlékszik rá. De az, aki nem ebben nőtt fel, ez egy teljesen új élmény, hiszen már tényleg több mint 20 éve vagyunk az Európai Unióban. Tehát lehet, hogy nagyon sok olyan cég van, ami lehet, hogy egy pici nis piacon, de abszolút exportál, és őt érinti ez a kérdéskör. Az európai okok itt tehát az energiaár, a német gazdaság lassulása, nem is akarok erről nagyon részletesen beszélni. A magyar okoknál...
Azért a német lassulásnál csak egy másodperccel megállunk. Az sem mindenkit érint egyformán.
Nem, de minket elég erősen.
Minket nagyon, de például a csehek, akik ugyancsak be van kötve, érdekes módon nem.
Cseheket is érinti.
De nem úgy,
a cseheknek nem úgy.
A számok szerintjén jobban hasítanak. Pedig ugyanúgy be van
kötve. Ott sincs olyan hatalmas növekedés most. Egyszerűen nem. Általában vél jobban állnak.
De jobban is növekednek egyébként a legfrissebb
adatok. Hát most nullán vagyunk. Igen. Nálunk egyszerre, tehát globális, európai és magyar okok is vannak.
A magyar okok,
ez egy nagyon komplex dolog, nagyon komplex kérdéskör, de az biztos, hogy ha megnézzük az egyik gyökér okot, akkor az lehet az, hogy az elmúlt 20 évben átlagosan 2%-ot nőtt évente a magyar gazdaság, ebből most nagyon baltával faragott becslés ez, de 1%-ot adott a foglalkoztatottság bővülése, 1%-ot pedig a termelékenység javulás. A foglalkoztatottságban Magyarország ma tényleg a top 5-ben van nagyjából, tehát hogy nagyon feszes a munkaerőpiac, ebben nem tudunk tovább menni előre. Termelékenységjavulás kéne. Na nézzük a termelékenységjavulást. Ugye három nagy csoport van. Multik, magyar nagyvállalatok, KKV-k. Messze a KKV foglalkoztatja a legtöbb embert egyébként, meg az a legnépesebb. Ott stagnálás van. Ott az a helyzet, hogy a termelékenység, a munkatermelékenység, ami azt jelenti, hogy egységnyi idő alatt mennyi értéket állítunk elő, az nem nő igazából jó ideje. A környező országokban azért nő. Mivel lehet javítani, hogy több értéket állítsak elő egységnyi idő alatt? Beruházással lehet ezt fejleszteni. emberbe lehet beruházni, tehát hogy ha képzettebb az ember, akkor tudásba, igen, képzettebb vagyok, akkor több értékesebb dolgot álltok elő adott idő alatt.
Vagy ügyesebb vagyok, és akkor
vagy ügyesebb azért. Vagyok, így van. Ez egy kérdéskör, a másik meg, hogy gépbe, energiahatékonyságba, automatizáció, digitalizáció, és így tovább. A beruházási rátánk egészen nagyon rosszul néz ki most, tehát egy hatalmas beruzolás van benne. Tehát igazából termelékenységet beruházás ösztönzéssel lehetne elérni, de nem jók a beruházási számaink. És akkor miért nem jók a beruházási számaink? Vizsgáltuk ezt sok oldalról, tehát ezt a tőkeprogramot azért nyilván úgy állítottuk össze, hogy értsük a makrofolyamatokat. Van egy olyan réteg a vállalkozóknak, aki azért nem tud beruházni, mert pestiesen szólva szét van hitelezve. Mm. Tehát egyszerűen a tőke szerkezete gyenge, a cége alapjai nem engedik meg, hogy elérte a limitét a hitelben, nem engedik meg, hogy több hitelt tudjon lehívni. És azért nem tud fejleszteni. De ennél is nagyobb az a rész, aki egyszerűen attól fél, hogy nem lesz elég kereslet az ő termékére, és ezért nem mer most beruházni, elhalasztja a beruházását. Ez félnek a fogyasztást.
Ez ilyen szempontból akár becsülendő is, hogy
gondolkodik. Ez lehet előrelátás.
Igen, hogy nem ugrik bele ész nélkül, inkább fél, mint sem.
Az vaj a kérdés, ez? Hogy félelem, vagy óvatosság.
Aha. Vagy tehát realitás.
Az, ez, igen, inkább úgy mondom, hogy szentiment, vagy van alapja ennek, aha, az egésznek. És aha, szerintem nagyobb rész szentiment, tehát valóságérzékelés, mert annyira nem nincsen különösebb probléma a magyar gazdaság fundamentumával, nincs akkora válság, hogy most összeomlunk holnap, szó sincs róla. De mégsem bízunk annyira a jövőben. Ez a probléma. És amikor tőkeprogramot nézzük, hogy miért jó ez, ugye azokon a cégeken, ahol a tőke szerkezet gyenge ahhoz, hogy további hitelt vegyenek fel, azokon azonnal segít, mert erősebb lesz a saját tőkehelyzet. Azok, akik viszont nem mernek beruházni, ott egy kockázatvállaló finanszírozó partner, az segíthet. 1%-os tulajdonrészsel jövünk csak be, csak a futamidő végéig, üzleti kérdésekben nem szólunk bele.
Csak látni akarjátok, hogy mit.
De nagyobb kockázatvállásunk van, amikor finanszírozunk, és ezzel kicsit kézen fogjuk a vállalkozót, és tudjuk őt ösztökélni arra, hogy merjen lépni és beruházni.
Jó, de a KKV azt mondja, hogy igen, értem, Mácsúr, teljesen rendben van, de azért bennem mégiscsak ott van, hogy azért csak ki kell termelnem egy 5%-os hozamot, úgymond ugye az a hitel, amit vissza kell fizetni, azért az csak 5%, tehát a fölé kell mindenképpen húzzam magam 6 év alatt a lehető legtöbbször, és lehet, hogy 2 éve nem fogom tudni, akkor mi van, Mácsúr, akkor zárjam le a rolót, vagy mi lesz?
Persze. Hát nem biztos, hogy nagyon népszerű lesz a kezdet, de szerintem a évekig tartott az a világ, hogy sok visszanemtérítendő forrás volt, és 0%-os hitel. És ezek nem biztos, hogy segítenek abban, hogy igazi vállalkozókká váljunk. Uh-huh. Ez könnyített, nagyon könnyített pálya. Tehát ahol a margó nem annyi, hogy elbírjon egy rendes kamatot, ott az a beruházás nem biztos, hogy jó. És az az igazság, hogy most általában véve is magasabb kamatszintek vannak a világban, Magyarországon meg még egy picit magasabbak. Ez a világ, hogy 0%-os hitelek, ez nem nagyon fog eljönni.
Jó, de van, akkor mondok egy másik számot, 3.
A 3, igen.
Mert az a vállalkozóknak is van, ugye nem csak a otthon.
Igen, ezt meg szoktuk kapni ezt a kérdést, hogy van 3%-os hiteltermék és támogatott hiteltermék, hanem meg 5% ugye a kamat. Kettő dolgot kell mondanom. Az egyik, hogy ez a két termék nem versenytársa egymásnak, inkább kiegészítői egymásnak. A miénk beruházási célú, a legtöbben a Széchenyi termékeket likviditásra használják. A miénk nem erre való. De van beruházási Széchenyi termék is természetesen. Na most, az a 3, ahhoz hozzá kell számolni egyébként a garanciának a díját, 0,29, van rendelkezésre tartási díj, folyósítási díj, kártyadíj, évente felülvizsgálják, nem feltétlenül egy összegbe kapja az összeget a vállalkozó, és törlesztő részletet kell fizetni az első hónaptól. Ez így néz ki ez a konstrukció. A még 5%, de azonnal megkapja a teljes összeget, ugye maximum 400 millió forintot most már, 200-ról felemeltük 400-ra a maximális összeget. Úgy néz ki a törlesztő, hogy nem kell a hiteltőkét törleszteni, csak kamatfizetés van évente egyszer év végén. Tehát valaki februárban jelentkezik a programra, megkapja a 400 milliót rögtön, egy fillért nem fizet december 31-ig. És akkor is csak a kamatot fizeti, évi 20 millió forintot 6 évig. Utána a végén bulitba, ezt úgy hívják, hiteltőkerül, tehát a 400-at egybe ki kell fizetni. Azt számoljuk ki, hogy milyen inflációs rezsim várható a következő években, a következő 6 évben. Én azt gondolom, hogy 30-35%-kal lehet számolni kumulálta 6 év alatt.
Már 6 évre, igen.
6 évre, 6 ez évre. Nem, Isten menj. Hát, hogy évente 4-5%-ot számolunk, 6 évre, ez körülbelül ez a 30-35%. A végén ennyivel kevesebbet kell reálértékbe visszafizetni. Tehát a harmad elolvad ennek az összegnek, mire a végén ki kell fizetni. Közben csak kamatfizetés van, és a havi cashflow-t nem terheli a törlesztő részlet. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugye ciklikus a legtöbb biznisz. Tehát előbb megveszek, te
eladom. Célszerű évelején felvenni, akkor valószínűleg nem.
Lehet máskor is természetesen, csak azt akarom ezzel mondani.
De hogy akkor hogy még tovább tud az ember ezzel játszani.
Hogy a legtöbb üzlet ciklikus, tehát megvan, hogy mikor van sok költés az adott éven belül, és mikor van sok bevétel, de hogyha évvégén egyszer kell erre, akkor ez a havi cashflow-t nem terhelem. Ez nagyon-nagyon kedvező így. Cashflow tervezésben nagyon sokat segít. A legtöbb KKV azért megy csődbe, mert a cashflow-t rosszul tervezik fel egyébként. Ez egy nagyon jól tervezhető dolog. Most az 1% tulajdonrész az meg elásul nekünk, nem ad valami sok jogot. Mi nem kérünk fedezetet sem, meg biztosítékot sem, mint a bankok. Néha adott esetben kérhetünk, hogyha nem jók a cégnek a mutatói, de alapvetően nem kérünk. Az 1%-kal kapott pár jogunk úgynevezett materiális kérdésekben, ez jelenti nekünk a biztosítékot. Ez egyszerűen arról szól, hogyha mi belenézünk a szemébe a vállalkozónak, és neki adjuk a pénzt, mert elhisszük neki, hogy mibe szeretne beruházni, és az jó, akkor holnap ne változtassa meg, és írassa át a cégét teljesen ismeretlenekre. Ezekben a dolgokban van vétójogunk, de alapvetően ez egy nagyon megengedő szerződés, és üzleti kérdésebe egyáltalán nem szólunk be.
Még egy kérdés, hogy például abban is támogatjátok őket, vagy segítitek, hogy valaki azt mondja, hogy igaza van, Ács úr, én egy csomó mindenre nem gondoltam, például a árfolyam kockázatra, hogy arra is tudok valamit felvenni, összeget, vagy valami konstrukcióba tenni, hogy mert én exportőr, nekem nem mindegy, hogy mennyi az euró? Vagy ez túlmutat már ezen?
Beruházási tervet és egy pénzügyi tervet kérünk. Sok ügyfél mondta, hogy nem kérünk bonyolult dolgokat, templétet adunk, mintát adunk, abba kell kitölteni. De sokan mondták, hogy ennyire még nem gondolták át a jövőt, mint ahogy mi rákényszerítettük őket. Egyébként tanácsadók segítik őket, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökségnek, az MGF-nek a honlapján egy ilyen kupont, egy vouchert lehet igénybe venni. Hogyha valaki tanácsadóval akarja megiratni a terveit, akkor az összeg 80%-át vissza tudja kapni. Tehát még ez is egy óriási.
Amit erre fordítanám, mert ez pénzbe került, tehát ez nem ingyen.
Tehát úgy van, hogy maximum 4,5 millió forint, és ennek a 80%-át vissza tudja kapni. És akkor nagyon át lesz gondolva a jövője, akár az árfolyam kockázat is például.
Tehát ilyen módon akkor lehet kapnak
segítség. Az meg, hogy mire lehet fordítani, 50%-a fordítható forgóeszközre ennek az összegnek. Tehát alapvetően egy beruházást szeretnénk látni, de 50% az összegnek lehet a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz is, készletfinanszírozás is lehet. Ez nagyon nagy szabadság. Tehát ez azért sok mozgást teret ad a vállalkozónak. És még egyet mondok, egy év alatt kell elkölteni a pénzt, de fél évvel hosszabbítható. Ha menet közben úgy gondolja, tehát nem úgy egy pályázatnál, tudnom kell, hogy két év múlva melyik három árajánlatot beadott cégtől szeretném megrendelni, mennyire az én szolgáltatásomat. Ha menet közben úgy gondolja, változik a piac, és szeretne módosítani a terven, az összeg 25%-áig úgy megtett, hogy nem is szólunk bele. Ha a felett van, akkor nagyon át akarja struktúrálni, természetesen mutassa meg nekünk, hogy tudjunk róla, nem fogunk beleszólni alapvetően. Tehát egy elég nagy fokú szabadságot ad ez a tőkefinanszírozás.
Ács Zoltánnal, az MKIK tőke alapkezelő ZRT vezérigazgató helyettesével M. Szűcs Péter beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza